dombokat, de nincs étvágyam, a szokásos kóstolgatás is elmarad. Másnap a vágóhídra megyek ki, azzal áltatom magam, hogy riportot fogok írni. Ökröt vágnak, éppen halkan bőgve kelletlenül ódalog a fal mellé, de azért nem ellenkezik. Mint egy darab rongy, ruhacsomó, ami alól kiúzták a fogast, rodjan össze, nehéz puffanással, ahogy a tagló lesújt. Rossz hangulatban megyek el, a riportot nem írom, meg nincs étvágyam. Azon kapom magam, hogy régi ismerősöket látogatok meg, visszamegyek olyan helyekre, ahol először se éreztem jól magam. Ruhát rendelek, veszekszem a szabómmal, végre az előleget veszni hagyva nem csináltatom meg. Így telnek a napok, néha elmegyek a fülemet kezeltetni, mert a vonatok állandóan indulnak azóta is. Pontosan 7 órakor délután a fejemben, már megszoktam, nem sokat törődöm vele. Egyszer csak valami furcsa történik. Szemben velem a tükör, mintha elmozdulna. Nem nagyon, egy kicsit, pár centiméterrel, aztán úgy marad. De mi ez? Mi ez a... ez az izé, ez a furcsa? Ugyanis az a furcsa éppen, hogy nem tudom mi. Sőt, talán éppen csak az, hogy nem tudom mi van, és mégis van valami, ami még sosem volt, illetve nincs valami, ami mindig volt, mióta élek, csak nem szoktam törődni vele. Fejem se fáj, vonatok sincsenek, semmi se fáj, ellenben az egész dolog velem együtt elvesztette létezésének bizonyosságát. Minden kísértetiesen és ijesztően esetlegessé vált. Az egész mindenség, mintha kihúzták volna alóla a talajt, hullámzani kezd. Nincs sehol egy fix pont. Csak odabent a fejemben, ha találok egy képet, emléket, amiben önmagamra ismerek, vagy akár csak egy szót, valami tévedés, próbálom motyogni görcsösen. Tévedés! Na, a tükörben meglátom az arcom, fehér, mint a kréta. De hiszen akkor gutaütés villan át rajtam, elpattant egy ér valahol. Még azt is megállapítom, hogy másképpen képzeltem el, egy pillanat és vége az embernek, mint a főbelőnének. Na hát, súlyos tévedés volt. Az igaz, hogy csak egy pillanat, de ez a pillanat hosszabbnak látszik egész eddigi életemnél. Az emberek rosszul mérik az időt. Egyetlen mérték van az átélés sebessége. Fájdalmat nem érzek, odakint süt a nap, de idebent a fejemben hirtelen elsötétedik. És egyetlen érzésem van már, ha nem tudom üstökön ragadva víz fölött tartani magam, akkor a következő pillanatban nem parancsolok többé a hajó, nem uralkodom a milliónyi részecske és sejtecske fölött, akinek születésem pillanata óta királya vagyok. Ez az egész fellázadt népség közömbös tárgyá változik, és ez a tárgy, fellázadva önkényem alól, elfoglalja régebbi természetes helyzetét a gravitációs térben, vagyis lecsúszok a földre. Elvágódom. Iszonyú. Rosszabb minden inkvizíciós kínpadnál. Ezt már akkor mondom borzongva, amikor lassan kezdek magamhoz térni. Ezúttal a gutaütés elmaradt, de egy illúzióval lettem szegényebb, nem vágyom többé ilyen halálra. Nincs múlt és jövő, mint ahogy eddig áltattam magam. A valóság mindig jelen való, egyetlen pillanat a valóság, örökké tartó egyetlen pillanat. Halálom pillanata is épp olyan jelen pillanat lesz majd, mint a mostani. Az is jelenben fog lejátszódni, nem a jövőben, ahogy önmegnyugtatásomra elhitettem magammal. Mert jövő nincsen, ez csak olyan szólásforma. Az orvos, akinél fél óra múlva jelentkezem, meg se vizsgál. Felét sem mondhatom el a tüneteknek, fölényesen legyint. Nincs itt, drágám, se fülhurut, se gutaütés, magának nikotin mérgezése van, azonnal beszüntetni a cigarettát. megnyugodva benne, hogy az ájulás, ami meghökkentett nikotin mérgezésnek tulajdonítható, abbahagytam a cigarettát. Meglep, hogy nem is megy olyan nehezen, a nikotin szomj csak néhány napig idegesít, aztán elmarad, már dolgozni is tudok füstölés nélkül. Mikor az eszmélet zavar másodszor jelentkezik, ezúttal valami kóvájgó szédülés után már úgy fogadom, mint ismerőst, sokkal kevésbé hat rám tragikusan. Tudom, hogy pillanatokig fog tartani, aztán elmúlik nyomtalanul. A vonatdübörgéssel és szédüléssel együtt napi teendőim közé számítom fel. Este 6-kor jön a szédülés, 7-kor a vonat jelentkezik, újabb szédülés, aztán néhány pillanatra az ájulás. Ezt már előrelátóan fogadom, mikor érzem, hogy közeledik. Annyira rendszeressé válik, hogy mikor az ájulást lecsapni érzem, diszkréten intek Tibor pincérnek, aki már tudja, miről van szó. Észrevétlenül mögém áll, felemelkedem, hátraszegem a fejem, ő megfogja a derekam és hátul a nyakam, és feltűnés nélkül kivezet a kávéházból. Óvatosan a mellékutcába fordulok, ahol padáll a járda szélén, ráereszkedem, az ájulás után szépen felállok megint, ma már nem lesz több, visszamehetek a kávéházba, magam veszem fel a társalgás fonalát, jól emlékszem, hol hagytuk abba. Így szaladnak a napok. Cikkeimen, amiket írok, nem látni semmit. Közben két új tünet. Az egyiket könnyen hozzácsapom a többi háromhoz, vonat, szédülés, ájulás. Szédülés előtt görcsös, brutális fejfájás szorítja össze hátul a koponyám olyan éles percekre, hogy a lélegzetem kihagy. Ez egy régi dolog feltámadása, nem veszem komolyan, a gyógyszer segít rajta. A hányás április elején tör rám. Egy reggel éjgyomorra hirtelen émelyegni kezdek. Lehetetlen, mondom magamban, ez valami tévedés, hiszen semmi sincs a gyomromban, de másnap ugyanerre a komédiára ébredvén nem halogattam tovább a vizsgálatot. Azzal a fenntartással, hogy hiszen nem vagyok beteg, csak valami hibás beidegzés történt, harcra készen beállítottam H. tanár úrhoz. A szokásos kopogtatás, vérnyomásmérés és információk után egy másik fülészhez küldött leletet kérni, egyébként nem volt hajlandó nyilatkozni. Rögtön elhatározom, hogy nincsenek semmi értelme, majd én magam csinálok diagnózist. Lassanként kialakult bennem a meggyőződés, hogy az idült nikotinmérgezéshez gyomoridegesség járult, és hogy Kázbádba kellene mennem, ha volna pénzem és idő.
Apa, miért megy folyton jobb felé?
Hogy érted ezt, cinikém? Hogy jobb felé?
Folyton jobb felé tartsz. Utánat kell igazodni. Egyszer neki megy a falnak.
Nem vettem tudomásul a fiam figyelmeztetését, de este, mikor elégedett sóhajjal kinyitottam a könyvemet, többszöri szemüveg pucolás után végre tudomásul kellett vennem, hogy már nem látom jól ezeket a nagybetűket. Új szemüvekkel majd holnap bemegyek a klinikára. Nem mentem be. A feleségemtől jött levél Bécsből.
Mi ütött magába? Nem tudom elolvasni az írását. Csupa krix-krax, és lefelé tartanak a sorok. Magának megváltozott a kézírása.
Esős, nyirkos, rosszindulatú reggel a piszkos bécsi pályaudvaron, mikor Cinivel megérkezünk, ebéd után lődörgünk a Grabenen, először van Bécsben és a határon túl, csupa izgalom, amit előkelően leplezni próbál. Kellemetlenül érinti, mikor felfedező sétán közben egyszerre csak meg kell állnia.
Mi az, apa?
Semmi, fiam, kicsit pihennem kell. Ne szólj anyádnak, tudod, mostanában néha rám jön, mindjárt elmúlik. Lihegve támaszkodom egy hirdető oszlopnak, nagyokat lélegzem, szűkölve magamban, hogy el kell kerülnöm az ájulást, undorodom a nyilvános, hát még utcai szerepléstől. A roham csak ugyan elmúlik, élénken megindulok, gyorsan másról kezdek beszélni. Reggel elkísérem feleségem a Wagner Jaureg klinikára, kulcsa van a zárt osztályhoz. Fehér köppenyt húz, az ajtót bezárjuk magunk mögött, az első ágyban feltűnően szép fiatalember, barna, egzotikus, mint egy beduin törzsfőnök. Egy héttel ezelőtt kitüntetéssel doktorált, kész orvos, 3 napja tört ki rajta a skizofrénia. Lustán, közönösen ül, és elmerülve vizsgálja jobb kezét, tulajdon hüvelykujját próbálja elkapni, pont úgy, ahogy a bolondokat ábrázolni szokták. Másik, fekhelyen mosolygós öreg, derülten néz körül, mosolyogva hallgatja diagnózisát, hogy demencia senilis, és a többi, és hogy Istennel szokott beszélgetni. Szívesen válaszol a kérdésre, jól érzi magát, csak a füle lehetne élesebb, sokszor nem hallja világosan Isten beszédét, de Isten jó, ilyenkor kicsit kiabál. A feleségem már az ajtónál van, én meg ott állok egy ágy előtt, mintha gyökeret vert volna a lábam.
Mi az, miért nem jön már? Elkésünk a fordítójától.
Ennek itt mi baja?
Hagyja, nem érünk rá, nehéz eset láthatja.
Nem sokat látok, furcsa az arc kifejezése.
Terminális, ahogy itt mondják. Kevés napja van hátra, tumor cerebri, gyógyíthatatlan agydaganat.
Aha, tudom már, havas barátom pusztult el ebben 25 éve, hát azért olyan szegény.
Annyiszor mondtam már magának, nem utasol részvédet a beteg előtt, azt nem szabad. Súlyos kedélybántalmat okozhat.
De hiszen nem tud magyarul mondtam, hogy szegény.
Mindegy, az arc kifejezését is megérti, nagyon vigyázni kell. Jöjjön már, miért csószog?
Aranka! Aranka! Nekem agy daganatom van.
Utazás a koponyám körül.
Karinti Frigyes regényét rádióra alkalmazta Kaposi Miklós.
Az írót Latinovics Zoltán személyesítette meg.